Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntelek benneteket, oltár körüli szolgálatot tevőket. A mai kerekasztal beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy röviden mutatkozzunk be.
Maszlak Benedek, volt minisztráns.
Féli Domonkos, főminisztráns.
Szabó Fanni, volt Mária lány.
Nagy Nóra, Mária lány.
Kis Bogler, Mária lány.
Féli Gréta, Mária lány.
Tolnai Nóra, Mária, Mária lány.
Straum Júlia, Mária lány.
Tolnai Diana, Rita, Mária lány.
Köszönöm szépen. Keresztény hitünk alapján elmondhatjuk, hogy a világ történelemnek egy nagyon fontos, talán legfontosabb eseménye a második isteni személynek az ige megtestesülése Jézus Krisztusban. A teremtő és a teremtmény titokzatos módon, mint egy egyesül a názareti Jézusban, aki 2000 évvel ezelőtt megszületett a júdeai Betlehemben. Ő emberként egy lett közülünk, de közben istenségével, mint megváltó és üdvözítő, ki is emelkedett az emberi családból. Egyedül ő, aki maga a szeretet teljesítette be minden ember vágyát az Istennel való találkozás után. Általa lehetővé vált a teremtény találkozása teremtőjével itt a Földön, de teljesen mértékben majd odaállt a megdicsőült világban, Isten országában. Adventre gondolva adódik a témánk, az Istennel való találkozás. Mi jut ennek kapcsán eszetekbe?
Legelsőnek nekem az imádság. Abban minden nap találkozhatunk a jó Istennel, mikor imádkozunk.
Nekem elsőnek a várakozás.
Igen?
A várakozás így az adventhez is kapcsolódik, hogy így az adventi időszak a várakozásról szól, és igazából nekem is hasonlók, hogy így az Istennel való beszélgetés. Uh-huh. A mindennapjaim az ilyen estém, amikor így megnyugszok, kicsit elcsendesedek, és úgy le tudom tisztázni a dolgokat, és hát megpróbálom az ő segítségével letisztázni a dolgokat magamban.
Nagyon jó.
Hát természetesen ugye a szentmiség. Uh-huh. Legalább ugye minimum egy héten egyszer, ha nem többször ugye.
Az elmúlt alkalommal beszélgettünk, vagy érintettük a hegyi beszédet. Mi jut eszünk be erről ennek kapcsán?
Hát ugye Jézus ott beszél a nyolc boldogságról.
Ah, nagyon jó. Igen, igen. Igen, és nem akarom provokálni a válaszotokat, de engedjétek meg, hogy Izsajás prófétának ide idézem azt a mondatát, amikor Izsajás 7.14-ből, amikor azt mondja, hogy és igazából a hegyi beszédnek talán a mondani valójának a lényege ez, hogy a tanítványok mennyire vágytak Istennek a jelenlétére, és ebben mondja azt, hogy meg is nézzük. Szentírás nálunk van, az Izsajás 7.14, amikor azt mondja, hogy íme a szűz fogan, fiút szül, és Imánuelnek fogják hívni, és ugye ez azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát igazából már itt elkezdődött a hegyi beszédnek a bevezetése, már az Ószövetség időszakában is, aztán majd szépen beteljesedik az Újszövetségben. Vajon, mikor azt mondja, ha csak egyet példát kiragadom, mondjuk, amikor azt mondja, hogy boldogok akik sírnak, vajon hogyan lehet ezt összeegyeztetni, hogy hogyan lehet az boldog, aki sír?
Hát, hogy a mennyországban, aki a Földön sír, az a mennyországban boldog lesz.
Hát meg igazából a sírás által olyankor az ember megkönnyebbül, és így kiadja magából az érzéseit, az érzelmeit, és valakinek az egy kifejezés módja, hogy így elsírja magát. És akkor onnan a másik ember például azt érzi, vagy azt látja rá, hogy ez neki tényleg fontos, tényleg megható mondjuk az adott pillanat, tényleg nagyon fáj neki az az adott rossz dolog, ami történt vele, és ez egy ilyen kifejezés mód. És utána valahogy így az ember, legalábbis én néha olyankor így megkönnyebbülök. Vagy akkor így egyszer, évente mondjuk egyszer elsírom magam, ha olyan történik, és utána úgy jó.
Igen, nagyon jó. Másnak? Vagy esetleg a boldogság kapcsán más? Mondjuk a szegénység, hogy boldogok a lelki szegények, a lélekben szegények. Jézus mire gondolhatott, amikor azt mondta, hogy boldog, aki szegény, aki lélekben szegény? Valami olyasmire gondolok, hogy talán teljesen kiüresíti magát, és talán amikor a legnagyobb mértékben vagyunk gazdag a szegénységben, akkor tudunk találkozni Istennel a legőszintébben, a legmeghittebben?
Szerintem igen, mert akkor ugye nincs úgymond más, ami elvonná a figyelmünket róla, hanem csak rá tudunk figyelni és vele együtt lenni.
Nincs nagy elvárásunk, tehát minden kis örömnek, vagy minden kis ajándéknak tudunk örülni, és hálásak tudunk lenni azért.
Mindenben meg tudjuk látni a pozitívumot, és mindenből így erőt tudunk gyűjteni, hogy még a rossz dolgokból is. Lehet, hogy ez rossz volt, de ez kellett ahhoz, hogy a későbbiakban én jól tudjak csinálni valamit. És hogy máshogy álljak hozzá, mondjuk az emberekhez, meg így bizonyos élethelyzetekhez.
Köszönöm. Említettétek az elején az imádságot, a diamanta, hogy imádságban találkozunk Istennel. Az imádságban hogyan találkozunk? Ti hogyan találkoztok Istennel?
Hát számomra az imádság az olyan, mint egy beszélgetés, hogy például este, amikor imádkozok, akkor nem is feltétlenül egy kötött imát mondok el, hanem elmesélem a napomat, hogy miért voltam azért hálás azon a napon.
Hát maga az ima az, ahogy Gréta is mondta, ugye beszélgetés Istennel, és ugye ez lehet, ahogy ő is mondta, egy kötetlen formában, saját szavainkkal, de lehet kötött formában is, amikor mondjuk egy mi atyánkat, vagy valamilyen előre megírt szövegű imát elmondunk.
Még a hangsúlyosabb, előre megírt imádságnak a elmondása, vagy a spontán?
Hát igazából ez attól függ.
Mitől?
Hát egyrészt a helyzettől, meg hogy hogyan mondom el. Tehát, hogy ilyen összecsapott random dolgokat összehozok, az természetesen nem olyan szép, mint egy hivatalos imádság, mint egy rendes kötött imádság. Viszont ha szépen összeszedem a szavaimat, átgondolom a helyzetet, akkor ki tudok belőle szerintem hozni egy olyan dolgot, vagy egy olyan imádságot, mint egy kötöttet.
Meg mindenkinek más módon tudja magát kifejezni. Valaki a kötött imádságot tudja úgy elmondani, hogy az nagyon érzelmes és meghitt legyen, és hogy a számára az tényleg egy ilyen beszélgetést fedjen le az Istennel. Valakinek a saját szavai által az a baráti beszélgetési szint vagy kategória, amivel jobban ki tudja magát fejezni.
Igen, köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy az atyával való találkozásnak az egyik lehetősége, vagy lehetséges változata az imádság. Mit gondoltok, hogy a bőjt és a megbocsátás az mennyire hozható ezzel összefüggésbe?
A bőjt szerintem mindenképp azért, mert talán azt is nevezhetjük egyfajta imamódnak, mert ugye a bőjtölésben valamiről lemondunk Isten miatt, és ebben is jobban rá tudunk figyelni, tehát hogyha valamiről lemondunk, amit az előbb is beszéltünk, hogy ha kiüresítjük úgymond önmagunkat, akkor jobban rá tudunk figyelni Istenre.
Igen, köszönöm. És hát nem véletlenül kérdeztem a bőjtöt, mert hát valamilyen formában, ugye sokan a nagybőjti időszakra gondolnak a húsvéti ünnepkörben, de hát tudjuk, hogy az előttünk a most zajló advent időszak is valamilyen formában szintén a bőjtölésről, és hát ennek kapcsán valamiféle lemondásról szól. Mit gondoltok erről? Miről tudunk lemondani egy ilyen bőjti időszakban? Vagy most például a karácsonyi várás időszakában mi az, ami fontos kell, hogy legyen számunkra?
Szerintem adventkor az adományozásra vetnek nagyon nagy hangsúlyt, a különböző iskolában is nálunk is vannak adományozásra lehetőségek és gyűjtések.
Meg így az adventi időszakban talán, ha így a lemondás oldalról nézzük, akkor nem is lemondás, de inkább egy ilyen fontossági sorrend csere történik így az emberekben, akár vallásos, akár nem, hogy nem a saját érdekei és a saját helyzete lesz számára a legfontosabb, hanem kicsit fölé tudja helyezni a másokét, a környezetében élő emberekét, és így nyitottabban tud feléjük fordulni. A gondjaik felé jobban meg tudja őket esetleg érteni, vagy ilyen nagyobb, több empátiát tud, nagyobb megértést tud tanúsítani feléjük, hogy kicsit átértékeli így a saját helyzetét, meg a mások helyzetét is.
Aha. Helyes kifejezés az, hogy mondjuk azt gondolom, vagy azt mondom, hogy a bőt időszak, vagy a hát lehet a lemondást is mondani, hogy ez egyfajta méregtelenítés?
Lehet.
Minek a méregtelenítés? A test, vagy a lélek?
Test.
A test. Tehát amikor lemondunk...
Mondjuk a csokiról.
Mondjuk a csokiról, vagy bármilyen élelmiszerről, ugye? Tehát, hogyha kevesebbet viszünk a szervezetükbe, akkor ugye ez gyakran, ez egy ilyen divatos kifejezés, hogy méregtelenítünk. De valójában, igen, én is ezt gondolom, hogy ez történik.
De esetleg ezzel összefüggésben a lélek méregtelenítése is lehet olyan szempontból, hogyha ugye lemondunk valami, például a csokiról, hogy maradjunk abban, akkor azt a lemondást én Istenért teszem, és abban én jobban tudok ráfigyelni, és úgymond megfékezem a test vágyait, és ezáltal jobban a lelkemre tudok figyelni, és azzal is Istenre. És ilyen szempontból talán lehet mondani a lélek megtisztításának is.
Hát köszönöm szépen, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy vajon hogyan lehet a lelkünket megtisztítani és méregteleníteni, mert hát való igaz, hogy ez a legfontosabb. Én úgy gondolom. És adódhat a kérdés, hogy ha már adventről beszélünk, lemondásokról, böjtről, vagy mi ennek a célja? Mondjuk alkalmassá akarnánk a lelkünket valamire tenni? Hát mit csinálunk adventben?
Várjuk a karácsonyt.
Hát várjuk a karácsonyt, várjuk a
messiás,
a messiás, a megváltónak a megszületését. És hát ugye nem véletlenül forszírozzuk ezt a böjtölést és ezt az egész bűnbánati cselekményt, mert milyen lelkülettel tudunk...
Tiszta.
Ez az. Na, nem akartam kimondani a szót, mert ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta lelkülettel. Tehát, hogy úgy menjünk a betlehemi jászol elé, hogy az adventi időszak az valóban egy felkészülés legyen rá. Ti hogyan szoktatok felkészülni? Nyilván a csúcspontja az majd a gyermek Jézusnak a megszületése, a messiás, a megváltónak a megszületése, de addig ugye hosszú út vezet, legalább 4 adventi vasárnap van. Hogyan készülünk mi erre? Vagy ti hogyan készültök erre? Mit szoktatok csinálni? Vannak-e hagyományok? Roráti miség, templomba járás, bármi, ami, vagy egyéb hagyományok, mi az, ami?
Hát ugye általában, nem tudom, talán az advent előtt szokott úgy lenni, hogy átmegyünk az iskolába, koszorút készítünk, és akkor azokat a koszorúkat meg tudjuk gyűjteni mindig, aznap, vasárnap.
Meg a betlehemezés, pásztorjáték.
A betlehemezésre mire gondolsz?
Hát, hogy...
Tehát viszitek effektíve, kézbe fogjátok az elkészített betlehemet, és...
Igen, és közben meg előadunk egy színjátékot.
Na, ez nagyszerű.
Ugye itthon az adventi időszakban szokott lenni roráta mise is, amikor hát hajnalban, reggel, még iskola előtt lámpással megyünk a templomba, és... Egyféle hangulatvilágítás van ezek a lámpások által. Utána pedig itt a plébánián szoktunk kapni egy finom reggelit. És ez is egyféle felkészülés karácsonyra.
Ez is segít abban, hogy jobban figyeljünk másokra, mint magunkra. És akkor reggel így, amikor beszélgettünk, akkor így mindig el tudok azon gondolkodni, hogy milyen lehet másnak egy reggele, és hogy az enyémhez képest ez mennyire lehet más. Mert például gyakran van olyan, hogy én morcosabban kelek fel, meg nem szeretnék iskolába menni, de ugye kötelező, és ilyenkor elgondolkodok, hogy biztos másnak is van ilyen, de hogy ezzel a Roráta Misivel, meg így a közös reggelizéssel, beszélgetéssel, hogy szerintem mindenkinek könnyebben indul a napja, lelkesebben. És ez is egyfajta segítés.
Nagyon jó. A megváltó világba lépésének az ünnepére készülünk, egy nagyon nagy eseményre, hiszen a Teremtő Isten emberré lett. A Szent Pál apostolnak a első korintusiakhoz írt levele, közismert az 1 Kor 13, ugye a szeretet himnusza csodálatosan fejezi ki, milyen ajándékok, adományok vannak, melyeket, milyeneket ismerünk? Vagy ti milyeneket ismertek?
A szeretet türelmes.
A szeretet türelmes. Nagyon jó. Vannak, ha én azt mondom, hogy vannak lelki adományok, milyen, arra akarok rákérdezni, hogy vajon mivel is, ugye a címében is benne van, hogy a szeretet himnusza. Akkor mi az a legfőbb jellemvonás, amit Istennel tudnánk azonosítani?
Hát mindenkivel szeretetteljesen bánunk.
És Isten maga?
A
szeretet.
Ez az. Igen. Isten maga a szeretet. Bizony. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden ajándékból, akár a szeretet himnuszára gondolunk, vagy akár saját magunk által említjük, itt a Földön csak a hit homályában ismerhetjük meg Istent. De reménykedünk, hogy eljutunk hozzá. Majd, ha megtörténik a találkozása, hitből már bizonyosság lesz a remény helyét, a boldog birtoklás foglalja el, a szeretet azonban megmarad. Ebben az apostol az Isten iránti szeretetről beszél, de nem lenne értelme kizárni az embert. Például az elhunytak, akik már testben nincsenek velünk, ugye nemrég volt minden szentek ünnepe, illetve halottak napja, gondolunk el rájuk is, és hiszen tovább is szeretjük őket. Meddig tarthat egy szeretet? Meddig tarthat a szeretet?
Végtelen.
Oké. Mennyire szerethet vajon Isten bennünket? Átlagosan? Kicsit? Nagyon?
Hát nagyon, mert azért teremtett bennünket.
És azért küldte el fiát, hogy megváltson minket.
Mondtam, az bennem úgy van meg, hogy Isten az a végtelen szeretet és türelem. És valahogy én nekem ez a kép van meg, hogy akármilyen rosszat mondjuk teszünk, ha azt meg felismerjük és megbánjuk, ő mindig szeretettel és türelemmel fordul felénk, és mondjuk ez ilyen, nem tudom, nekem még ilyen kicsit felfoghatatlan, hogy akkora szeretet és akkora türelem, és minden, akárha a saját példámból vagy életemből indulok, hogy ilyen sorozatos rossz döntéseim és cselekedeteim után is ő ott van, és támaszkodhatok rá, és segít, és ezt tapasztalom, hogy ez így van. És ez amúgy egy ilyen nagyon pozitív, meg nekem ilyen elgondolkodható, hogy ha ő képes rá, én is képes vagyok erre. Tehát én is lehetnék pozitívabb, én is tudnék sokkal több szeretetet adni, és sokkal türelmesebb lenni másokkal.
Köszönöm. Más? Én azt gondolom, hogy Isten nem átlagosan szeret bennünket. Az Isten szeretet csodálatos vőközösséggel adja. Szeretetének legmélyebb, legcsodálatosabb és talán a legdöbbenetesebb megnyilvánulása a maga a megtestesülés, a kereszt és az oltári szentség. Erről mit gondoltok?
Hát szerintem ezt a fajta szeretetet talán fel se tudjuk fogni itt a Földön, amekkora szeretettel van irántunk a Atya.
Elmondhatjuk, hogy mi hiszünk az ő szeretetében? mármint itt most, akik jelen vagyunk a keresztben. Nem biztos, hogy megkerülhető, sőt, én kifejezetten azt mondom, hogy Mária által tudunk eljutni Jézushoz. Szót kell ejtenünk, még akkor is, hogyha magának az Úrnak, Jézus Krisztusnak a születését ünnepeljük karácsonykor, és az ige megtestesülését, és őt várjuk, de azért néhány szót ejtsünk arról, hogy milyen körülmények között is történik ez meg. Akár a Szentírásból, ha idézzük Lukács evangéliumát, vagy csak saját szavainkkal egyáltalán, amit erről tudunk a történésről. Hogyan történt ez? Minek kellett megtörténni ahhoz?
Máriának igent kellett mondania.
Hú, nagyon, nagyon, pont a lényeget rögtön elkaptad. Nagyon szép, hát igen, ez a Máriának igent kellett mondani. Hát, Mária, azt gondolom, hogy áldott volt, kiválasztott. De vajon olyan egyszerű lehetett neki ez, hogy ugye gondoljunk vissza Ószövetség időszakában, több ezer éve, azért akkor egy ilyen üzenetet hallani, hogy fiút fogsz szülni, és ő lesz a messiás, ő lesz a megváltó, aki a világ bűneit fogja saját magára vállalni. Ez milyen lehetett anyaként? Illetve hát anyaként még föl se fogta. Most már én mondom el majdnem a lényeget. Milyen lehetett Máriának ez az angyali, mondjuk ki az angyali üdvözlet?
Biztosan rémisztő.
Ugye?
Igen.
Én is erre gondolok, hogy nyilvánvaló maga a következmény, amikor azt mondja, hogy is fogalmazott, hogy mi vagyok én? Ki vagyok
Isten
én? Mit mondott?
Igen.
Igen, ima az Úr szolgáló leánya. És ugye mondja, hogy legyen nekem a akaratod szerint is. És hát ugye, amikor megy Erzsébet, az csodálatos elementális erővel hat rá, majd az is, ahogyan Erzsébet köszönti, hiszen az angyal üdvözlet ugye ebből táplálkozik. Hogy is történt? Mit mondott? Hogy köszöntötte? Hogy köszöntötte Erzsébet Máriát?
Üdvözlégy kegyelemmel teljes.
Bizony. Az Úr veled van. Áldott vagy, az Úr veled van. Bizony. Nagyon ügyesek vagytok. Ügyesek. Hát a karácsony várás mindig valami kedves örömmel tölt el a szívünket. Én azt gondolom, hogy vidámaknak kell lennünk, de komolyak is kell, hogy legyünk az életben. Megjutottuk az első gyertyát az adventi koszorón, és ha lekapcsoljuk a villanyt, akkor fellobog a gyertyának a lángja. Elő ugye csak egy, amelynek lángja felfelé mutat, de olyan, mint a lelkünk, szeretne fényesebb lenni. És ott a középen van egy sötétke folt, mert gyarrók vagyunk, gyengék vagyunk, de lobogni akarunk, világítani, melegíteni, még fényesebben égni. Ez az első találkozás Istennel. Engedem, hogy belépjen? Mi az adventi várakozásnak a csúcsa? Nyilván a megszületés, a megtestesülés. De talán beszélgettünk már egyszer erről, hogy ha 2024 évvel ezelőtt megszületett a megváltó, akkor miért kell nekünk várni most is? Hát ő megszületett.
Hát, hogy visszajöjjön hozzánk.
Hogy visszajöjjön. És?
És megváltsa az életünket. Illetve ezt már megtette. Igen? De hogy elnyerjük az örök boldogságot.
Igen. Én körülbelül úgy tudnám elképzelni, mint amikor hallgatunk egy zenét a rádióban, vagy egy szentmisét, csak akkor hallhatod, ha bekapcsoljuk, igaz? De ha nem kapcsolod be, attól még ott van az éterben maga a rádió hullám. Tehát, akkor nekünk is mit kell csinálni, hogy...
Megnyílni.
Megnyílni, beengedem. Tehát, ha nem ha nem várom, és nem kapcsolódom vele össze, akkor bennem nem lesz. És igazából ez a legfontosabb, hogy az adventben az a lényeg, hogy a várakozás abban nyilvánuljon meg, abban csúcsosodjon ki, hogy, hogy én bennem is megszületett a megváltó. És hát visszatérve Mária szerepére, ugye Isten a szabad akaratú embertől várja a beleegyező nyilatkozatát, és ezért mondta Mária azt, hogy, hogy legyen, mert ez a szó, e szó kimondása a remény, a várakozás is az öröm forrása lett. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezen a mai kerekasztal beszélgetésen. Köszönöm szépen az aktivitásotokat. Kívánok mindenkinek további áldott várakozást, áldott ünnepi készülődést, és Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket kívánok.
Köszönöm szépen!